Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Folytatjuk a beszélgetést Schneider Zitával, a CF Pharma Kft. Társ ügyvezetőjével, a mikrofonnál Kutasi Judit, és az utódlás kérdéséről beszéltünk, illetve arról, hogy nagyon fontos a dolgozókkal való személyes kapcsolat egy 150 fő körüli családi vállalkozás esetén, tehát egy KKV esetében. Itt még meg lehet tenni, hogy ismerd a kollégákat, itt még meg lehet tenni, hogy értsd a napi problémákat, és hát arról beszéltünk, hogy a társ ügyvezetői kinevezéseddel az egész szervezet átalakítása elindult, illetve hát egy saját céget is elkezdtél építeni 2010-ben. Említetted, hogy új igazgatóságok, új szervezeti egységek jöttek létre. Mennyire volt már korábban határozott elképzelésed arról, hogy milyen irányba kell esetleg tovább vinni a céget, vagy azért ez egy közös döntés volt édesapáddal, hogy merre mentek tovább?
Én azt gondolom, hogy egy jó időszakban vagyunk most. Egy középvállalkozás nem tud csak önmaga dönteni arról, hogy milyen irányba menjen tovább. Nagyon fontos a döntés előtt, vagy a döntés előkészítés során felmérni azt a akár makrogazdasági környezetet, akár trendeket az iparágban, ami ezt a döntést tulajdonképpen megalapozza. Azt mind a ketten láttuk, amiről ugye már beszéltünk is, hogy az ázsiai gyógyszerhatóanyaggyártás súlypontja, vagy legalábbis a feladatok rémje áthelyeződik Európába. Ezen belül Magyarország egy nagyon unikális pozícióban van, remek egyetemeink vannak, csodálatos szakembereink, és az a tudás, ami évtizedek óta felhalmozódott Magyarországon, én úgy érzem, hogy most el fogja tudni érni a kibontakozását. Úgyhogy mindezeket összevetve mertem vállalkozni az társügyvezetői pozícióra, és láttuk meg közösen édesapámmal azt a lehetőséget, és ezzel tudtuk igazából ezt a kialakuló menedzsmentet is magunkhoz csábítani, hogy hogyan lehet ezt a hullámot, ami most eléri a gyógyszeripart, részben, ahogy te is említetted, egyfajta csalódottság az ázsiai gyártókban, részben pedig a koronavírus járvány okozta pandémiás helyzetben, a gyógyszeripar felfokozott kapacitása, az emberek megnövekedett egészségtudatossága, hogyan lehet ezt a hullámot a legjobban meglovagolni, és hogyan tudjuk minél fenntarthatóbbá tenni ezt a folyamatot.
Ez egy jó irány egyébként, de voltak nehézségek? Hát egy 20-25 éves szervezetet átállítani egy másik pályára, azért ott lehetnek elakadások. És ugye voltak nehéz időszakok, ahogy te is mondtad, amikor a tűzoltás volt a jellemző, utána volt egy csődvédelmi időszak, amiből végül sikerült kilábalni a cégnek, de rengeteg nehézség, és rengeteg szokás. Tehát az új pályára állítás az új vezetők, középvezetők bevonásával történhetett meg?
Csak is. És nem csak a középvezetők, hanem minden munkatársam úgy éreztem, hogy mögém állt. Mögém állt részben azért, mert nagyon sok éve ismerem őket, részben azért, mert bíztak a családunkban, és bíztak abban a jövőképben, amit föl tudtunk festeni. Úgyhogy ez tényleg csak együtt sikerülhetett.
És hogyha említetted a Covidot, azért a pandémia egy érdekes helyzetet teremtett az ország mindegyik vállalkozásánál. Voltak cégek, amelyek teljesen lefagytak, és nyilván a gyógyszerhatóanyaggyártás terén pedig magasabb fokozatra kellett kapcsolni. De gondolom mindkét végletet valahol megéltétek, mind a munkatársakra való járványügyi hatásokat, valamint azt, hogy még többet kellett termelni.
Ez így van, az idei évünk ilyen szempontból egy rendkívül magas komplexitású év volt, így mondanám. Minket is sújtott a Covid, családunkban is volt covidos megbetegedés, a cégnél is volt covidos megbetegedés. Hála Istennek, hogy egyik sem volt végzetes, és mindenki felépült, újra köztünk van és dolgozik. Ami a másik oldalon egy nagyon nagy lehetőség, és egyben egy bizonyítási helyzet számunkra, az az, hogy olyan gyógyszerhatóanyagokat gyártunk, úgynevezett kurára származékokat, amik a koronavírus terápia másodlagos terápiájában használhatóak. A betegek lélegeztetéséhez használt gyógyszerekhez szállítjuk mi a gyógyszerhatóanyagokat, gyakorlatilag 130 vevőhöz.
Nyilván volt egy megnövekedett kereslet, ahogy beszéltünk róla, magasabb fokozatra kellett kapcsolni, de közben a kollégáknak, gondolom, családjuk, gyerekük otthon volt, amikor éppen karantén vagy lezárások voltak. Ezt hogyan sikerült áthidalni? Hiszen egy gyártóüzem nem állhat le.
fel voltunk annyiban készülve erre a helyzetre, nem azért, mert tudtuk, hogy COVID-járvány lesz, hanem azért, mert mindig is a családbarát munkahelyhez hozzátartozott nálunk a digitalizáció iránti elköteleződés. A home office szólható munkakörökben már nálunk korábban is volt lehetőség erre, és ilyen szempontból maga az átállás az nem volt rendkívül nehéz. Ami megnehezítette a helyzetet, hogy mi magunk se tudtuk pontosan, ahogy azt gondolom, hogy Magyarország és az egész világ se tudta, hogy pontosan hol is kell kezdeni ezt a problémát. Most már itt a többedik hullám során több gyakorlat áll a rendelkezésünkre. Tavaly márciusban senki se tudta még szerintem, hogy mi a helyes intézkedési csomag.
Tehát az első
csomag.
Hullám esetében, igen. Amikor hirtelen megállt az ország.
Így van.
Aztán jött egy második és egy harmadik hullám. Volt egy idő, amikor otthoni oktatás volt. Nyilván ez benneteket családilag is érintett. Te bejártál dolgozni? Akkor is?
Igen, de nem minden nap. És amiben próbáltunk segíteni a kollégáknak nyilván a home office mellett, az a különböző rugalmas időbeosztású munkavégzés, 4 órás, 6 órás munkakörök kialakítása, akkor táborok szervezése, és amin most gondolkozunk, az vanféle gyermekfelügyelet, hogy a szülőket helyzetbe hozzuk, és tudjanak a feladataikra koncentrálni.
A társaságotok azon kevés cég egyike, aminek a COVID ugye óriási lendületet adott, ez azért ugye nagy kihívás volt, mint a szervezetben, mind a termelésben, mind pedig az értékesítés terén. Ha jól tudom, több mint 30 ország és több mint 130-150 kapcsolatotok van, tehát nem csak Magyarországra gyártotok, termeltek. Ez hogyan működött, vagy mennyiben változott az utóbbi egy évben?
Ez így van, gyakorlatilag exportra gyártunk, és hát nagy büszkén mondhatom, hogy tavalyi év végén már egy japán képviselet, az első képviseletünk Tokióban egy japán képviseletet is sikerült létrehozni. Japán mellett nagyon fontos piacunk Dél-Amerika, elsősorban Brazília, ahova szállítjuk a gyógyszerható anyagainkat, Európa, Közel-Kelet, és ezeken a piacokon folyamatosan nőtt az igény. A legbüszkébbek egy baltikumi gyógyszergyártóra vagyunk, aki korábban nem volt a vevőnk, mivel a versenytársaink a pandémiás helyzetben nem tudták kiszolgálni őket, nem tudták megoldani ezt a fajta átszervezést, ezt a fajta kapacitás növekedést, amiről beszéltünk, ezért hálásan gondolva a kollégáimra, akik ezt lehetővé tették, mi szállítóképesek voltunk akkor is, amikor senki más nem. És ennek értékeléseként egy nagyon elköteleződött vevőt tudhatunk már rendkívüli mértékű forgalommal a portfóliónkban.
Nagyon fontos, gondolom, lépést tartani a korral, a fejlődéssel, a menedzsment területeken is. Hogyan lehet nem csak lekövetni, hanem akár elébe menni a változásoknak? Ugye egy folyamatosan változó világban vagyunk, és akkor tegyük félre a pandémiát ettől függetlenül is. Milyen szemlélettel állsz hozzá ehhez?
Én nagyon hiszek a magyar leleményességben, az innovációban, abban a fajta rugalmasságban, amit csak a KKV tud, és abban az együttműködésben, amit mind munkatársak szintjén, mind az igazgatóságok szintjén együtt létre tudunk hozni. Van egy ilyen talán japán közmondás, hogyha mindenki egyforma és egy irányba néz, akkor nincs fölhúzva néhány függöny az ablakokon. Tehát én próbáltam szándékosan olyan IQ és EQ gazdag vezetőket hozni a cégbe, és segíteni az ő beilleszkedésüket, hogy minél átfogóbb szemléletet kapjunk a világról magunk körül.
Ugye arról beszéltünk, hogy foglalkoztál az üzleti bukás lélektanával. Egy krízishelyzet nem feltétlenül hozza magával a bukást is. De mennyire foglalkoztatott az, hogy krízishelyzetben, válsághelyzetben milyen a jó vezető? És mennyire kell esetleg neked változnod, változtatnod, hogy még jobb legyen a helyzet?
A kémiában van erre egy szakkifejezés, az a neve egy dinamikus egyensúly. Ez nagyjából azt jelenti, hogy amennyire hatunk valami másra, az ugyanolyan mértékben hat mi ránk is. És azt gondolom, hogy egy krízis helyzetben pont ez jelenik meg, hogy a vezető próbálhatni a cégre, de a cég is hat őre, és mindannyiunkra hat a külső környezetünk. Úgyhogy nyilván ennek a diplomamunkának is része a vezető személye, és arra milyen hatások érvényesülnek, de ugyanígy fordítva is, hogy a vezető hogyan tudhatni a vállalkozás, és a vállalkozás hogyan hat vissza a vezetőre. Úgyhogy azt gondolom, ez mind a két irányban meg kell fontolni ezt az egyensúlyt a végén.
Van olyan, amiben az elmúlt egy évben változtál?
Nagyon sok. Nagyon sok.
Mesélj ezekről.
Nagyon sokat változtam, úgy érzem, ami régen nagyon nagy stressz helyzetet okozott például, és rendkívül feszült, nyugtalan voltam tőle, ezeket ma már sokkal könnyebben elfogadom, hogy ez egy epizód. Könnyebben találok meg a lelki nyugalmamat, könnyebben tudom a kollégáimat is megnyugtatni. Volt, akinek nemrég, amikor egy kiállításra mentünk Milánóba, meditációs tréninget tartottam a kis buszban. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyfajta, nem is tudom, talán olyan holisztikus szemléletmód lett rajtam. Jobban jellemző, rám jobban jellemző.
Igen, nagyon megfontoltnak, nagyon kiegyensúlyozottnak és határozottnak tűnsz. Hogyan viseled a nehézségeket, a kudarcokat, vagy ha esetleg falakba ütközöl? Mi erre a recepted?
Úgy érzem, hogy mindazok a technikák, amiket tanultam a képzésem során, mindazok a modellek, amit láttam a szüleimtől, a vezetőktől, a korábbi főnökeimtől, vagy akár a családtagjaimtól, valahogy most, mintha egy puzzle-ba álltak volna össze. Úgyhogy mindez, ilyenkor így belegondolok, hogy na egy ilyen helyzetben mit csinálna édesapám? Na egy ilyen helyzetben a korábbi főnököm, dr. Lukács Ferenc, ma a GMCOJ-i inspektorátusának a vezetője, ő hogyan reagálna? És ezek a példák nagyon sok erőt adnak.
Mi jelent sikert, és mi jelent kudarcot ma akkor az életedben? Ugye említetted, hogy 10 év alatt is rengeteget változtál és alakultál.
Sikert leginkább az jelenti, amikor azt látom, hogy elértünk egy egyensúlyt, és már nem a tűzoltás van, hanem már tudunk előre gondolkozni, egyre nagyobb a vizibilitás előttünk. Amikor 2010-ben indultam, talán egy hónapot haláltam előre, hogy mi lesz a következő hónapban, ma már azt mondom, hogy 2022 év végéig egy megfontolt, tényekre alapuló és reális tervünk van. 23-ra egy jó elképzelésünk forecastunk, és 24-től pedig egy víziónk. Úgyhogy ez a egy hónapról több mint egy évre felnövekedni, ez egy nyugalmat és egy biztonságot ad a cégbe.
Miközben ugye a világ folyamatosan és nagyon-nagyon drasztikusan változik, hogyha például a pandémia által okozott hatásokat is nézzük. Ebben a helyzetben nézzük meg azt is, hogy nem csak vezetők, mert arról beszélgettünk, hogy milyen vezető vagy, de milyen családanya vagy, milyen vezető vagy, milyen munkatárs vagy, milyen feleség vagy, milyen szerepeid vannak, és ezeket hogyan tudod összegyúrni együtt vagy egymás mellett működtetni, erről még nem.
Én nagyon sokat tanulok a kollégáimtól. Egyik igazgatónk, 3 gyermekes édesanya, szintén hasonlókorú gyerekei vannak, mint nekem, és tőle is nagyon sokat tanulok prioritizálásról, időmenedzsmentről, de példaként is nagyon sok jó példát látok, akár családtagok között, akár más üzletasszonyok között, úgyhogy próbálom ellesni a jó technikákat. Alapvetően elkötelezett vagyok a család, anyák, család, apák foglalkoztatása mellett. Egészen más gondolkodásmóddal és feladat megoldási készlettel látok egy édesanyát például megoldani egy feladatot. Egyszerűen azért, mert azok a készségek kialakulnak benne, az a fajta határidőhöz kötöttség.
Hatékonyan, gyorsan,
nem ekkor, de akkor, és bizonyos szempontból tehát mondhatom azt, hogy hálát is érzek ez iránt. Egy nagyon-nagyon fontos szociális csoportról van szó.
Vannak olyan sarokkövek, amiket lefektettél, mit tudom én, otthon nem dolgozom, vagy este 10 után, vagy éjfél után nem dolgozom, tehát mindenkinek más, vagy korán hajnalban csak magammal foglalkozom, mindenkinek más ez. Vannak ilyen prioritásaid?
Inkább azt mondtam, hogy időszakok vannak, próbálom megtervezni az évet előre, hogy nagyjából mikor vannak hajtósabb időszakok, és mikor nem, és hát nyilván a gyerekek iskolai szünetéhez mérten, de a szabadságidőt próbálom olyanná tenni, ami tényleg a rájuk való koncentrálást, a családi együttlétet hozza a középpontba, illetve a másik az, hogy reggelente mindig át szoktam gondolni, hogy mi vár rám ma, és hogyan tudok erre a legjobban mentálisan felkészülni. A COVID-ban azt látom, hogy mind a mentális betegségek, ahogy jönnek, egyre nagyobb szükségünk van arra, hogy vezetőként is, de nem vezetőként is, hogy rendet tartsunk a fejünkben, meg a szívünkben.
És akkor erre időt kell szánni.
Erre
azt
időt
kell.
Én minden reggel ezt így végig gondolom. Igen, ez nekem nagyon hasznos.
Igen, említetted, hogy meditációs tréninget tartottál az egyik kollégádnak, tehát akkor magadnak is tartasz ilyen jellegű.
Igen, vagy csak maga az elmélyülés, a reflexió, rászánni az időt arra, hogy én most tudatosan készülök arra, amit tennem kell.
Említetted, hogy nagyon fontos a családi támogatás, meg az összefogás, a csapatmunka. Van egy 6 és egy 8 éves kislányod, és hogyha jól számolom, akkor 11 éve lett saját céged. Tehát még a gyerekek születése előtt kezdtél bele a vezetői munkába. No, de aztán jöttek a gyerekek, tehát azt gondolom, hogy ott azért tényleg meg kellett osztani a figyelmedet. Voltak a jelenleginél nehezebb időszakok, pillanatok, amikben valami fajta megoldást kellett találnod?
Összességében az idei év volt a legnehezebb, pedig még nincs is vége, de már most azt látom, ugye idén tényleg nagyon sok változás történt. Szintén nagyon nehéz időszak volt, ahogy mondta Judit, amikor a gyerekek születtek. Ebben is egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, nálunk a férjemben Gyesre, ugye az első évet én töltöttem a gyerekekkel, a másodikat pedig ő, és úgy érzem, hogy ez mind a kettőnk számára nagyon hasznos volt.
Tehát a gyerekekhez való kötődés
meg
és kapcsolat.
Meg egymáshoz is. Tehát, hogy megtapasztalja azt az édesapa is, hogy milyen otthon lenni a gyerekekkel. Ez, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány.
Ez megváltoztatja akár a kapcsolat dinamikáját is?
Sokkal olyan kerekebb a világ. Én úgy érzem, hogy sokkal kerekebb a világ. Amiről beszéltünk, hogy nem a nőt vagy a férfit látni ebben, hanem az embert. És mind a ketten a másikban is megláttuk azt a fajta embert, hogy na hát ő is tud pelenkázni.
És hát ő is tud visszalépni a közös célok érdekében. Azt gondolom, hogy ez is egy fontos üzenet lehet.
Így van.
Hogy van egy közös cél, amit végig kell vinni. Hogyha már itt tartunk, hogy munka mellett magánélet, mi az, ami tölt téged, amivel újra és újra tudsz tovább menni?
Egy nagyon erős baráti köröm van, és a velük való kapcsolattartás tényleg felér egy olyan töltekezéssel, hasonló gondolkodású emberekkel, hasonló problémákkal küzdve, nem csak a best practice-eket ellesve, hanem egyszerűen csak elgondolkozni mások élethelyzetén, ami nagyon sokat jelent nekem.
Akkor a legfontosabbak az emberi kapcsolatok, ha jól értem. Van hobbid, ami kikapcsol?
Nagyon szeretek biciklizni. Sokat biciklizünk, főleg amikor jó idő van gyerekekkel is. Nagyon szeretek főzni. Úgyhogy hát ezek a kis örömök az életbe, azt gondolom, amiket most meg tudok engedni magamnak. Nagyon mértékben, inkább még a tanulás irányába megy. 10 éven belül újra még szeretnék valamilyen irányba elkezdeni egy iskolát.
Igen, ahogy olvastam rólad, egyébként feltűnt a török nyelv ismerete. Ennek mi az oka?
Édesanyám örmény származású, édesapám német származású, úgyhogy nálunk a családban szinte azt mondom, hogy tradíció a különleges nyelvek ismerete. Nekem a török nyelv mellett szerettem volna megismerni a másik oldalt az örmény-török konfliktus után, megismerni azt a kultúrát is, és jobban rálátni. Valamiféle egyensúlyt és világképet kialakítsak magamba a Közel-Keletről.
És nyilván egy nyelv ismeretével ez egy sokkal mélyebb ismeretté válhat.
Igen, igen.
Az és ő rendkívül sok az ő értéke,
így van,
meghallani.
És rendkívül sok értékes ember, a baráti köröm egyik nagyon fontos tagját is onnan ismertem meg.
Hogyha visszatérünk a céges feladatokhoz, a munkavilágához, akkor milyen feladatokat, célokat tűzöl ki? Azt mondta, hogy 2022 végéig is akár határozott elképzeléssel rendelkezel, ami a mai világban azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy luxus, de azért az egy nagyon pozitív és kiemelkedő dolog, hogy tudtok előre tervezni. Mivel lennél elégedett akkor pár éven belül, hogyha újra leülnénk beszélgetni?
A vállalkozás tekintetében azt gondolom, hogy most a iparosítás ideje van. Eljutottunk arra a méretre, ahhoz az árbevételi szinthez, amikor már folyamatokat kell építenünk, el kell jutnunk egy olyan alapozási munkáig, amikor a munkatársak, a feladatok egyértelműek, jól lehatároltak, és mindezt úgy, hogy az embereknek klónoknak érezzék magukat a feladataikban. Úgyhogy ez a következő időszak feladata.
Vannak olyan távlati tervek, hogy ebből a kis- és középvállalkozói szektorból kilépve akár nagyvállalati méretig eljussatok?
Hát az alapozási időszak lezárult, amiről beszéltünk. Én azt gondolom, hogy arra fogunk tudni építkezni. Nagyon csábító lenne nyilván a mostani jelentős megrendelés állomány mellett rögtön a növekedésre gondolni, de én azt gondolom, hogy a biztos alapokat kell most lefektetni, és azt a fajta plusz erőforrást és plusz lehetőséget, amit az élet hozott nekünk, azt ebbe az irányba erősíteni a céget, a sérülékenységünket csökkenteni, és ahogy ez kialakult, egyrészt további képviseleti irodák nyitásában látom a jövőt, gondolkozunk egy brazil irodanyitáson, távlatilag felmerült egy indiai képviseleti iroda létrehozása is, illetve a növekedés lesz a következő, de most először az alapokat kell rendbe raknunk.
Köszönöm szépen, hogy ma itt voltál.
Én is köszönöm.
Schneider Zita, a CF Pharma Kft. Társ ügyvezetője volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.